Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténység tovább fog erősödni az egész országban, ahogyan a jársságban is, és ebben a munkában hatalmas részt vállal a katolikus egyház. Mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Jászberényben. Soltész Miklós a jászberényi Szent Rozália katolikus óvoda ünnepélyes átadásán elmondta, a katolikus óvoda programon keresztül az elmúlt évek során 120 óvoda építkezésébe fogott bele a katolikus egyház, ebből 49 új, 71 pedig felújított, bővített. Hozzáfűzte, hamarosan átadják a 100. óvodát a programban. Megköszönte a római katolikus és a görög katolikus egyháznak, hogy 13 ezer férőhely megújításán, ezen belül pedig 4 ezer újnak a megvalósításán dolgoznak. A magyar kormány ebben az évben mintegy 200 milliárd forintot fordít a vízi közműhálózatok fejlesztésére, közölte az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára. A Bács-Kiskun vármegyei Soltvadkert és térsége vízi közműrendszerén végzett felújítások átadásán. Vénémet Zsolt a Soltvadkerti Városházán összefoglalta, az összeg fele mintegy 100 milliárd forint rekonstrukciós kivitelezést, beruházást jelent, és a fejlesztések jelentős része a szennyvíztisztítók megépítésével és bővítésével a lakosságot szolgálja. Jövő év második felében 65 vadonatúj alacsonypadlós légkondicionált autóbusz áll forgalomba Budapesten, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A beszerzés jelentős mérföldkő a BKV flotta fiatalítási programjában. Mi magyarok számíthatunk egymásra, és ez az adventi, karácsonyi időszakban is különösen fontos, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a Fiatalok a Kisgyermekes Családokért elnevezésű országos adománygyűjtő akció sajtótájékoztatóján. Konzsófia elmondta, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a CBA és Prima Bolthálózat közös akcióját már 9. alkalommal szervezik meg. A program az államtitkár szerint azért különleges, mert fiatal önkéntesek vesznek részt benne szerte az országban. Ők ösztönzik a vásárlókat arra, hogy segítsenek. Donald Trump győzelme történelmi pillanat, elnöki tevékenységéhez a republikánusok szenátusi és képviselőházi győzelme jelentős mozgásteret biztosít a következő 2 évre, mondta Áder János Budapesten a Magyar Nemzeti Bank szerdai konferenciáján. A volt államfő komoly politikai teljesítménynek nevezte, hogy Donald Trump a vele ellenséges média fölényben aratott egyértelmű győzelmet. Az új elnök úgy nyert, hogy vele szemben a celebek hada vonult föl, és 8 éven át zajlott ellene egy lejárató kampány, fogalmazott Áder János. Magyarország történetének 2 legnagyobb diplomáciai rendezvénye, a nyugati világ csúcs találkozói lesznek a héten Budapesten. Közölte Kovács Zoltán a magyar EU elnökség operatív feladatainak előkészítéséért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Orbán Viktor miniszterelnök meghívására a nyugati világ vezetői érkeznek hozzánk csütörtökön és pénteken. A budapesti találkozóknak különösen nagy súlya van, mert ez lesz az első alkalom, amikor közvetlenül az amerikai elnökválasztás után a nyugati vezetők tárgyalnak, írta Kovács Zoltán az MT-hez eljuttatott közleményében. Rekordokat dönt az együttműködés Magyarország és a türk államok szervezetének tagországai között, amelyekkel hazánk az utóbbi 15 évben 350%-kal növelte a kereskedelmi forgalmát. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Biszkekben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a türk államok szervezetének külügyminiszteri tanácsülésén felidézte, hogy Magyarország 6 éve csatlakozott megfigyelőként a szervezethez, de a kapcsolatépítés a tagállamokkal immár közel 15 éve tart. Szijjártó Péter érintette az energetikai együttműködés kérdését is, és kiemelte, hogy az együttműködés a türk államok szervezetének országaival tovább erősítette hazánk ellátásának biztonságát. Végül a csütörtöki időjárásról. A pára köd, itt ott lassabb feloszlása után fátyolfelhős napos időben lesz részünk, csapadék nem alakul ki. A légmozgás csak nyugaton élénkülhet meg. A legmagasabb csütörtöki nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban 23. János pápaságával kezdünk el foglalkozni, hogyha hozzá valamit csatolni kell, azt szerintem teológiai tanulmányok nélkül is talán sokan tudják, hogy ez a második vatikáni zsinat, de még azért ne nyissuk meg ezt a zsinatot, azért ennek nyilván vannak előzményei, meg magának 23. Jánosnak a pápai tevékenysége 58-ban. Hát kíváncsian várom az ő élettörténetét, hiszen ő ugye gyakorlatilag a 20. század második felében regnáló pápa volt. Hát mi az, ami az ő tevékenységénél mindenképpen meghatározó, hogyan indította ő 58-ban a pápaságet erről, és sok minden másról fogunk beszélgetni, Buda Péter, hogy a teológiai tanárral, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hogyan vette ő át egy olyan köztiszteletben álló 12. Pius után a pápai trónust?
Hát érdekes volt a megválasztása, de a pápaságának a megértéséhez talán az életének a korábbi eseményeivel is kell foglalkozni. Tehát eleve az, hogy egy paraszti családból származott. Azért ez már elég nagy különbség, hogy az arisztokratikus Pacelli után. Tehát Észak-Itáliában született egy nagy családban, 14-en voltak testvérek, ő volt a negyedik, de jó fejű fiú volt, a helyi plébános segítette, hogy tudjon tanulmányokat folytatni, és utána jelentkezett a bergamói szemináriumba. Majd onnan Rómába küldték, ott fejezte be a teológiai tanulmányait, de hát közben azért a világtörténelem ebben az időben is dolgozott, tehát kitört az első világháború, és akkor ő felebaráti szeretetből fogta magát és elment, egészségügyi szolgálatot vállalt a katonák szolgálatában, tehát ilyen felcser, szanitéc, egészségügyi kisegítő személyzetként dolgozott, pontosan ott az északi fronton, ahol, amiről a korábbi műsorban már beszéltünk. Utána pedig ugye közben pappá szentelték, akkor meg már tábori lelkészként vesz rész a háborúban. A háború után aztán bekerül a bergamói püspöknek a környezetébe, mondtam, hogy jó képességű volt, úgyhogy titkár lesz belőle, illetve a bergamói szemináriumban tanít, nem is akármit, még hanem egyháztörténelmet és patrológiát, ókeresztény irodalomtörténetet, és közben meg is írja a bergamói egyházmegyének a történetét. Azonban a 20-as években átkerül Rómába, központi szolgálatra, úgymond, és ott is fölfigyelnek rá, és így kerül ő a Balkánra. Tehát méghozzá diplomataként. Tehát először Bulgáriának lesz, hát nem a nunciusa, mert hogy nunciatúra nem létezik, hanem delegátusként képviseli Bulgáriában, ugye, ami gyakorlatilag teljesen ortodox és muszlim ország, tehát római katolikusok nagyon kevesen vannak, vagy katolikusok, de akkor is a Szentszék fontosnak tartotta, hogy legyen ott egy ember, aki figyel az ottani katolikusokra. Olyan jól végezte a munkáját, hogy hamarosan kiterjesztették a tevékenységi körét, úgyhogy megkapta hozzá Görögországot és Törökországot is, ugye, ami azért is izgalmas, mert azért ez egy puskaporos hordó. Tehát a görög-török ellentétek, azok mind a mai napig időről időre felszínre bukkannak. Abban az időben még paprikásabb volt a hangulat, hiszen az első világháborúban Törökország is vesztes volt, óriási területeket veszített, ugye gyakorlatilag az egész Balkánt, csak Konstantinápoly környékén tudott megőrizni egy pici területet, de azt is tudjuk, hogy még Törökországból is jó nagy darabot kihasítottak, például az olaszok, amit aztán vissza kellett adni, de hát a Kaukázus környéki, illetve hát a mezopotámiai, szíriai, palesztin, egyiptomi területeit mind elveszítette, és eléggé nagy volt a feszültség a két ország között. Ugye Görögország az teljes egészében ortodox országnak tekinthető, Törökország pedig teljesen muszlim országnak. Tehát ott van, ugye nem is mondtam még a nevét, Angelo Roncalli, 3 olyan országban, ahol alig léteznek katolikusok, viszont ő felhasználja a lehetőséget, mert egyébként az alaptermészete az egy nagyon barátságos, nagyon kedves, mondhatjuk azt, hogy humoros, viccelődős, és ezzel nagyon sok feszültséget föl tud oldani. Uh-huh. És tud barátságokat kötni. Nincsenek benne ilyen gátlások, hogy jaj, az ortodoxokkal nem tárgyalunk, mert azok skizmatikusok, a muszlimokkal nem tárgyalunk, mert azok meg ugye ellenségek. Nem, ő igyekszik mindenkivel emberi módon jó kapcsolatokat kiépíteni, és ez lehetőséget biztosít neki arra, hogy megismerje az ortodoxoknak a világát. Megismerje nem csak az ortodox teológiát, hanem egyáltalán az ortodoxoknak a mindennapi vallás gyakorlását, és ugyanezt történik a muszlimokkal kapcsolatban is. Van benne egy nagy nyitottság ezekkel. Most 1944-ben változik meg az élete, mert ekkor ugye a keleti végekről átteszik hirtelen a nyugati végekre. Ugyanis a háború végén, ugye, amikor már a szövetségesek visszafoglalják Franciaországot, ugye 1944 megvan a partra szállás, néhány hónap alatt gyakorlatilag Franciaország már a szövetségeseké, és megjelenik ugye a franciák oldalán de Gaulle tábornok, aki nagy tekintéllyel bír, hiszen ő volt a francia ellenállásnak az emblematikus alakja. És közben ugye a front az már tovább vonul Németország felé, és de Gaulle rögtön hozzálát, hogy Franciaországban rendet tegyen. Ez a rendtétel, ez részben abban nyilvánul meg, hogy föl kell kutatni a kollaboránsokat, tehát akik együtt működtek a náci hatalommal, a németekkel, legyen ez a németek által megszállt területen, vagy pedig az úgynevezett Vichy Franciaországon, amely ugye Franciaországnak a délkeleti része is ugye Petain Marshall irányította. Mivel, hogy a katolikus egyház megpróbált túlélni a második világháborúban, ezért egy csomó püspök kénytelen volt elfogadni a náciknak az uralmát, és ugye nem is voltak hajlandók, ugye a pápának a tanácsa szerint ellenállásba kezdeni, pontosan azért, hogy óvják a katolikus híveket. Na most ezt Jóni, a radikálisok úgy értelmezték, hogy ez tulajdonképpen ez is egyfajta kollaboráció volt a német megszálló erőkkel, úgyhogy azt követelte de Gaulle a Szentszéktől, hogy 33 püspököt mondassanak le, vagy 33 püspök mondjon le, és a Szentszék fogadja el ezeket a lemondásokat. Hát azért ez nagyon nagy szám. Tehát gyakorlatilag a francia püspöki karnak a felét meneszteni akarta. Ekkor kerül oda Angelo Roncalli, és tényleg nagyon ügyes, kedves és meggyőző politikával sikerül neki elérni azt, hogy ebből a 33-ból végül is 3 püspök maradt, tehát 3 püspöknek kellett lemondani, olyanoknak, akik esetleg a csendes visszahúzódáson kívül tényleg valamilyen módon aktívabban is bekapcsolódtak a németekkel való barátkozásba. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a Szentszék részéről ez egy óriási diplomáciai siker volt, mert hogy sikerült kivédeni azt, hogy az egyház, ugye a 33 püspök lemond úgy, hogy kollaboránsok, ez az egyháznak olyan devalvációjához, olyan leértékelődéséhez vezetett volna Franciaországban, aminek nem tudjuk, hogy milyen következményei lettek volna, akár a hitélet szempontjából is. Mert nyilván ezek elsősorban a színfalak mögött játszottak, és az, hogy végül is 3 püspök volt olyan, aki lemondott, ez elfogadható volt mindenki számára, végül is de Gaulle is beadta a derekát, belátta azt, hogy jobb, hogyha nem növeli a feszültséget a katolikus egyházzal szemben. Úgyhogy igazából a későbbi 23. János nagyon nagy diplomáciai sikert könyvelhetett el itt is magának, közben megismerkedik ugye a franciaországi, a nyugati katolicizmussal is, és hát olyan nagyra becsülésben van része, hogy megkapja a francia köztársaságnak a nagy keresztjét is. Ugyanakkor a másik oldalról, tehát a Szentszék részéről, vagy illetve a pápa részéről, aki 12. Pius, megkapja a bíborosi kalapot. Tehát már ebben az időben ő franciaországi tartózkodás alatt bíborossá lesz kreálva, és a bíbor kalapot a francia köztársasági elnök, aki ráadásul szocialista, az volt kénytelen átadni neki megbecsülésének a jeléül. Azonban már nem sokáig maradt itt, mert hogy a bíborosság után a pápa fölmentette őt a franciaországi nunciusság alól, és lelkipásztori megbízatást kapott. Ő lesz Velencének a patriarkája, Velencének a püspöke. Ez is egy észak-itáliai város, számunkra mindig az jut eszünk, legalábbis itt az Egri Egyház megyében mindig eszünkbe jut, hogy annak idején Pirker érsek úr is volt velencei patriarka, és hát az ő nem tudom hányadik utódja lett ez az Angelo Roncalli. Amikor megérkezik, akkor már azért idősödött, meg köpcös volt, tehát ilyen kövérkés, de mindig jókedélyű, és a püspöki hivatalt is úgy fogja föl, hogy hát ez egy szolgálat. Tehát rögtön hozzálát ahhoz, hogy hogyan lehetne megreformálni a hitoktatást, hogy az gyermekbarátabb legyen, hogyan lehetne a szegény gondozást előre lendíteni, hogy azok az emberek, akik tényleg gondokkal küszködnek, azok az egyházban támaszra találjanak. Tehát ilyen szempontból azt kell mondani, hogy egy nagy szociális érzékkel megáldott püspökről van szó, patriarkáról van szó, aki egyébként az emberekkel is mindig a leghétköznapibb módon tudott értekezni. Tehát egyszerűen nem volt hajlandó arra, hogy ő, mint főpásztor elzárkózzon valami püspöki palotába, mindig elérhető volt az emberek számára, és mondom, ami a jó, hogy mindig emberi módon tudott közelíteni a hívekhez. Nem véletlen az, hogy Temérdek anekdóta maradt föl vele kapcsolatban, már a nunciusi, meg az azt megelőző évekből is, meg majd utána később pápaként is, mert hogy okot ad rá, vagy alapot biztosít neki, pontosan ezekkel a kedvességeivel, és hogyha ajánlhatok, ugye Hünnermannak van egy könyve, a Világ plébánosa címmel. Ez 23. Jánosról szól, és az életrajzáról, és ebben nagyon sok ilyen sztori meg van örökítve, ami azért jó, mert látszik, hogy mennyire ember, tehát nem valami tényleg elefántcsont toronyban ülő főpásztor, hanem annyira mindig az emberek között volt, és annyira értette az emberek nyelvét, annyira értette az emberek problémáit, mert hát ő is egy ilyen világból jött, ahogy említettem az elején, egy sok gyermekes parasz családból.
Az, hogy ő gyakorlatilag 58-ban bizalmat kapott a többi bíborostól és pápává választották, ez valószínűleg ez a, például ez a természete, ez a közvetlensége, barátságossága, vagy már látszódott, hogy ő neki most úgymond ilyen nagy világ megváltó, bár a világ már megvan váltva, tudom, csak ilyen nagy világ megváltó törekvései vannak, vagy lesznek, vagy mi az, ami miatt ő bizalmat kaphatott a bíborosoktól?
A kérdés összetett. Ugyanis az, ami a korábbi választásoknál is volt, az itt is előkerült, hogy hogyan tovább. Tehát most egy olyan pápát választanak-e meg, aki folytatja 12. Piusznak a vonalát, ami egy alapvetően egy konzervatív vonal, vagy pedig megválasztanak olyat, aki egyértelműen reformernek számít, aki féli, hogy kiengedi a szellemet a palackból. Tehát dilemma előtt voltak a bíborosok. Ha konzervatívot választanak, akkor a világnak a gyors vonata még jobban el fog szaladni az egyház mellett. Ha reformert választanak, akkor meg lehet, hogy káosz következik be az egyház életében. Nem lehet tudni. Hát mindenképpen rossz dolog, és ezért úgy gondolták, hogy időt kellene nyerni. Tehát most nem tudják eldönteni, hogy ki legyen a pápa, mit kell csinálni. Van ilyen, hogy átmeneti pápát választunk. Tehát azt jelenti, hogy
se nem konzervatív,
olyan pápát kell választani, aki már kellőképpen öreg, nem fog sokáig uralkodni, és az alatt pedig majd valamelyest talán tisztulnak ezek a dolgok. Mert hogy tényleg ez volt a probléma, hogy 12. Piuszhoz mérhető nagy egyéniséget nem találnak. Nem volt. És azonban a konzervatívok szerették volna, hogyha továbbra is konzervatív vonal érvényesül. És a velencei pátriárka történészként alapvetően konzervatív. Konzervatív, ugyanakkor viszont a jellemét tekintve egészen más, mint 12. Pius, nincs benne semmi arisztokratizmus, hanem a teljes, mondhatjuk így, hogy joviális, kedves emberség van benne, ugyanakkor azért az is látszott, hogy ügyes politikus. Tehát, hogy ő olyan dolgokat tudott véghez vinni az életében, a Szentszék szolgálatában, amelybe biztos, hogy nagyon sok embernek beletört volna a bicskája. Tehát mindezek amellett szóltak, hogy idős, konzervatív, de ügyes politikus, népképes, szeretik az emberek, ez mind afelé hajlott, hogy hát akkor tulajdonképpen, ha őt megválasztjuk, az nagy bajt nem tud okozni. És közben pedig időt nyerünk, és meg kikristályosodik, hogy milyen pápára lesz szükség a következő időszakban.
Mi volt az ő első lefektetett gondolata? Itt azért már a világháború után bőven túl vagyunk, bár azért még ugye világbékéről nem beszélhetünk, ugye az említett hidegháborús korszak elindult. Mondjuk akkor most ilyen értelem, hogyha most békéről beszélek, tehát világbékért való küzdelem, mint olyan ez, mint pápai hitvallása megfogalmazódott?
Igen, ez mindenképpen az egyik fontos dolog volt számára, de még előtte, ugye a név az mindig számít. Ugye már néztük korábban is, hogy ki milyen pápa nevet választott, ami azért már a pápaságra is rányomja a bélyegét. Egy teljesen szokatlan dolgot csinált, és pedig azt, hogy fölvette a 23. János nevet. Ami azért izgalmas, mert 23. János nevű pápa már volt az egyház történelemben, méghozzá akkor, amikor az egyháznak három pápája volt, és ugye 1410-től 1415-ig a pízai ágnak a pápája volt Baldassare Cossa, aki ugye akkor a 23. János nevet viselte. Ez azt jelenti, hogy ha fölveszi ezt a nevet, akkor őt hivatalosan is ezentúl már nem érvényes pápának tekintjük, ezzel a hagyományos római irányvonalat fogadta el, tehát hogy akik a kettős, illetve a hármas pápaság korában pápáskodtak, azok közül a római sor az, ami érvényesnek számít. És akkor előtte pedig az 1300-as években az avignoni pápák között volt 22. János, az utolsó érvényes János nevű pápa, de azóta már eltelt több mint 600 év, és ő újra János nevet veszi föl, ami egyben jelzi, hogy az előző pápák egyikének az irányvonalát sem kívánja folytatni. Tehát előtte voltak ugye itt a Piuszok, Leók, és így tovább, de...
Gyulák, bárki.
Igen. Tehát a Piuszok voltak ugye bár nagyon sokan, tehát a 19. század közepétől ott ugye összesen 9-10-14 Piusz is volt, és ráadásul nem is rövid ideig uralkodtak. Most ezzel szemben ő tehát egy olyan nevet választott, aminek a közelmúltban nincs történelmi jelentősége, tehát ezzel mondhatjuk azt, hogy tiszta lappal akart kezdeni. Nem akart semmiféle korábbi befolyást magáévá tenni, és akkor most következik az, hogy ami viszont a békét illeti, valóban nagyon fontos az, hogy a béke mellett foglalt állást, nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az ő idejében történt ugyebár a kubai válság, ami majdnem harmadik világháborúhoz vezetett, ott a pápa, ugye a vatikáni rádiót fölhasználva, ugye békeszózatot intéz a nagyhatalmakhoz, hogy fejezzék be. Pápa egyébként az egész világon nagy népszerűségnek örvendett. Tehát abban az időben az egyik legnépszerűbb ember lett a világon. mások mellett, ugye Kennedy, Fidel Castro, 23. János. Uh-huh. Tehát ők a, hát még egy kicsit Hruscsov is, de ők tényleg azt kell mondani, hogy a világ szemében ilyen kvázi hősök voltak.
Hát hősök, vagy mondjuk most itt Hruscsovról beszélünk, most akkor Szovjetuniónak ő hőse volt, de maradjunk annyiban, hogy az öt, már most éppen négy szemét említettél, legnépszerűbb, meg legismertebb ember között nyilván benne volt, bár mondjuk csodálkoznék, hogyha a pápa nem lenne benne, úgy akármilyen korszakot is élünk, bár volt olyan azért szerintem.
Igen, de mondom, és ami lényeges, hogy mindig nagyon egyszerűen tudott beszélni. Egyszerűen volt neki, ugye őtől már nagyon sok hangfelvétel van, egy érdekes, kicsit magas, kicsit orhangon beszélt, egy kicsit szuszogva, mert ahogy mondtam, nagyon korpulens személyiség volt, tehát nagyon kövér volt, úgyhogy bajba is voltak, amikor ugye megválasztották, és akkor oda mindig ki van téve néhány fehér reverenda, hogy valamelyik majd csak jó lesz az új pápára, hogy rögtön ráhúzzák, hát őnála rögtön igazítani kellett rajta, mert hát...
Nem volt rá jó.
Igen, de hát megoldották, tehát azért vannak a pápai szabók, hogy ezt intézzék. És akkor, de nem csak az, hogy ilyen alkalmakkor felszólalt a béke mellett, hanem a béke az nagyon fontos szerepet játszik két körlevelében. Az egyik a Mater et Magistra, amely 1961-ben jelenik meg, ugye a dátum az árulkodó, tehát ami egyesre végződik, körlevél, az nagyon nagy valószínűséggel, ugye 1891 óta ez szociális körlevél. Tehát a Mater et Magistra, ez valóban szociális körlevél, tehát nem azt a nevet adta neki, hogy a 70. év, hanem külön név, illetve ehhez kapcsolódik a 63-ban kiadott Pacem in Terris. A címében is benne van, hogy a világ békéért akar itt szót szólni, és ugye egyrészt ez is foglalkozik szociális kérdéssel is, mert a kettő szerinte összefügg. Tehát, hogyha a szociális ellátó rendszerek azok rendben vannak, ez nagy mértékben növeli a világnak a biztonságát. Magyarul a háború elkerülhetetlenségét. Ezért szólítja föl kormányokat, hogy karolják föl a szegény és elesett néprétegeknek az ügyét, és akkor ugye mindig ezen a kérdésként, hogy igen ám, de honnan kerítsenek forrást? És a pápa megtalálja rá a megoldást, azt mondta, hogy le kell állítani a fegyverkezést. Ugye ez az időszak, ez a fegyver fölharmozásnak az időszaka, tehát a hidegháborúban ugye mind a két nagy hatalom, illetve mondjuk így mind a két nagy hatalmi tömb törekedett arra, hogy minél nagyobb fegyverarzenált gyűjtsön össze, halmozzon fel, hogy ezzel elrettentse a másik tábort attól, hogy esetlegesen támadást indítson. Tehát ezt hívjuk fegyverkezési versenynek. És a pápa azt mondja, hogy no, ezt a versenyt kellene leállítani, és ami anyagokból eddig fegyvert készítettek, azokból lehetne olyan dolgokat is csinálni, ami az emberiség szociális igényeit elégíti ki. Na most persze, tehát ezt hogyan lehetne megtenni? A pápának erre is van javaslata. Azt mondja, hogy kölcsönösen ellenőrzött leszerelési folyamatot kell végrehajtani. Tehát létre kell hozni olyan nemzetközi bizottságokat, amelyek ténylegesen ellenőrzik, figyelik azt, hogy a hatalmi tömbök milyen fegyvereket szüntetnek meg, és akkor az így felszabadult nyersanyagokból lehetne aztán a nép jólétére koncentrálni, azok számára egyéb dolgokat gyártani. De azért van szükség ezekre a felügyelő bizottságokra, mert hogy az emberek, a nagyhatalmak is nyilván bizalmatlanok egymás iránt. Tehát ellenőrizni kell. Ugyanakkor pedig hangsúlyozza, hogy az összes konfliktust azt tárgyaló asztal mellett kell megvitatni. Tehát...
Nem a harctéren, tehát nem egyből a harctérre kell menni.
Igen. Így van.
Tehát ez ugye ezt már több elődje is kezdeményezte volna, csak hát sajnos...
Igen, csak azok már sokszor olyan helyzetben, amikor már késve volt. Itt meg még azért, tehát ebben az időben, a hidegháború korszakában volt néhány olyan év, amikor úgy tűnt, hogy no, közel vagyunk a világháborúhoz, de alapvetően azért nem. Tehát pontosan a fegyver felhalmozás véget eléggé félelemmel töltötte el mind a két felet az, hogy mekkora ellencsapást kellene elszenvednie akkor, hogyha háborúba kezdene. Tehát a félelem visszatartotta attól, hogy támadó hadműveleteket hajtsanak végre, kisebb regionális háborúkra mentek el a dolgok, tehát a koreai háború, a vietnámi háború, vagy a szovjet részről Afganisztán, de hát nekik megvoltak a maguk fölkelései, ugye 56-68. Ezek az időszakok néha tényleg úgy tűnt, hogy noha feszültek, és talán abból valami komoly probléma is lehet, de alapvetően azt kell mondani, hogy a világháború kirobbanásának az esélye az inkább csak mint ilyen lappangó félelem élt a társadalmi tömegekben. De a pápa pont azt mondja, hogy ezt föl kellene szabadítani. Pontosan ezekkel a leszerelési tárgyalásokkal. És bár akkor azt mondták, hogy nagyon bátor és merész ez a körlevél, de hát igazából senki sem vette komolyan. Akkor. Aztán teltek az évek, és végül is a nagyhatalmak is rájöttek arra, hogy a fegyverkezési verseny olyan terhet ró a gazdaságra, hogy ez egy bizonyos ponton túl már nem vihető, ezért tényleg jobb az, hogyha megoldják a fegyvereknek a leszerelését, illetve korlátozzák azt, hogy bizonyos nemzetek vagy államok milyen fegyverekhez juthatnak. Itt most ugye elsősorban az atomfegyverek azok, amelyek különös jelentőséggel bírnak, hiszen ezek azok, amelyek olyan pusztítást tudnak végezni, aminek a következményei beláthatatlanok. Tehát így születve...
Sajnos beláthatóak, azért gondoljunk Hiroshima Nagasakira, tehát azért erről már volt tapasztalat, így már 58-ban.
Igen, de hozzá kell, mondjuk ez a körlevél, ez már 63-as,
63-ban.
De ugye azóta azok a bombák, amiket ott ledobtak, azok ilyen, hogy mondjam, kis kezdetleges prototípusok voltak ahhoz képest.
Amit mondjuk Kubában tároltak, ugye az amerikaiak.
Így van. Tehát ami, meg mindenfelé a világ, ugye mindenki tárolta, aki tudta, tehát a nagyhatalmak, akik rendelkeztek ezzel, és pontosan a nagyhatalmakban született meg az, hogy meg kell óvni a világot attól, hogy felelőtlen kezekbe jusson. Tehát jó, mi sakba tartjuk vele egymást, no de itt azért itt nagy országokról, nagy szövetségekről van szó, de hogyha valami kisebb országnak a kezébe kerül, akinek nincs akkora vesztenivalója, ez egy óriási veszélyt jelent az egész földre nézve, tehát meg kell kötni az atomsorompó egyezményt, hogy akinek van atomja, az oké, okay, de mások már ne jussanak hozzá. Illetve utána, de hát az már jóval a pápa halála után, csak eljutottak odáig, ami aztán a SALT 1 és a SALT 2 tárgyalások voltak, amelyben tényleg az atomarzenálnak a visszafejlesztése indul el mind a két részről kontrolláltan, amelyet aztán ugye a rendszerváltás, illetve hát a Gorbacsov féle glasnost és perestroika fölgyorsított, hogy tényleg most már szinte mindent tudnak egymásról a nagyhatalmak, kinek mennyi van. Persze most, amikor itt 2024-et írunk, és javában dúl itt a szomszédban az orosz-ukrán háború, ugye mindig fölmerül az atom használata, az atomfegyverek használata, úgyhogy most megint egy kicsit ennek a félelmében élünk.
Amivel kezdtem a beszélgetést, hogy ugye 23. János nevéhez talán a nem hittanárszakot végzettek is, azért a II. Vatikáni zsinatot köthetik is. Engem az érdekelne, mert ugye azért ez egy nagyon nagy jelentőségű, tehát azért a 20. század nagyon nagy jelentőségű, egy 3 évig tartó, de mégis ugye mivel a legutóbbi zsinatunk, ezért nagyon-nagyon sok információnk is van róla, tehát ezzel majd valóban több adásban foglalkozunk. Csak tényleg így, mivel ennek az adásunk nem sokára vége van, egy pár percben azt elmondani, hogy itt 23. János, vagy már mondjuk 12. Pius is gondolkodott azon, hogy na jó, itt a háborúnak vége, világbékét akarunk, és itt az ideje egy új zsinatot összehívni. Tehát 23. Jánoshoz kössük, vagy azért már volt ennek korábbi kezdeményezése?
Volt előzménye, de kezdeményezésre nem került sor. Tehát az tény, hogy 12. Pius is foglalkozott az 50-es években a zsinat gondolatával. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy még nincs lezárva az első vatikáni zsinat. Tehát az egyelőre el lett napolva, de hivatalosan nincs befejezve. Uh-huh. És szó volt arról, hogy esetleg akkor tényleg folytatni kellene az első vatikáni zsinatot, le kellene zárni azokat a kérdéseket, amelyeket akkor nem tudtak kidolgozni. Tehát a pápa, 12. Pius a közvetlen környezetében elkezdtek a zsinat gondolatával foglalkozni, hogyan lehetne megvalósítani, aztán vissza is riadtak tőle. Pontosan amiatt, amit ott a választás kapcsán is már említettem, hogy érzékelték azt, hogy olyan reformerők mozognak most már az egyházban, sokféle téren, amit nem lehet tudni, hogy egy zsinaton milyen következményekkel jár. Tehát, hogyha a reformpárt nagyon megerősödik, akkor az megint csak nem lehet tudni, hogy mit fognak ebből kihozni. Uh-huh. És ő, aki alapvetően konzervatív volt, félt attól, hogy valami óriási újdonságok jelenjenek meg. Tehát, hogyha az első vatikáni zsinatra visszagondolunk, ott alapvetően az is egy konzervatív zsinat volt, ott amit sikerült megvalósítani, az az akkori mentalitásnak megfelelt. Most viszont ugye szembe kellene nézni azzal, hogy lenne egy óriási ellenzék, akik újat akarnak, és itt a teológiában, a világszemléletben, gondoljunk arra, hogy például ugye az evolúciótan. Az egyház nagyon sokáig következetesen elutasította legalábbis hivatali szinten az evolúciót, és pontosan 12. Pius volt az, aki név nélkül, de tulajdonképpen egy körlevélben elítéli Teilhard de Chardint, kiváló jezsuitát, teológust, aki az evolúció elméletnek az egyik nagy katolikus úttörője volt, aki azt mondta, hogy az evolúció elmélet és a teremtés elmélet között igazából nincs ellentét, és ő ki is dolgozta, hogy ezt hogyan lehet értelmezni. Mondom, de őt név nélkül elítéli a pápa, és ugyebár perifériára lett állítva. Tehát, és hány ilyen volt abban az időben az egyházban, és a pápa attól félt, hogy ha ezeket most szabadjára engedik, ott vannak ezek az új teológusok, a Lübach, a Kongár, a Ráner, a Baltazár, ezek mind új szemléletet hoznának, és akár még az egyház szemléletük is más lenne, mint ami eddig volt. És ezt valahogy elrettentette őket, tehát nem mertek belevágni.
De az, hogy már pedig ebbe Szóharmadik János hogyan vág bele, és hogy egyáltalán előkészítése, és ez az egész kimenetelés, ez a rengeteg pont, amit tárgyaltak, hát ez 3-4 adást lehet meg fog élni?
Szerintem igen.
Majd meglátjuk.
A mai adásban 23. János pápáról Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.